Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, amint azt hirdettem is, Virág vasárnap a délutáni istentisztelet ünnepi istentisztelet volt, hiszen az volt a felnőtt konfirmációnak az ideje, az alkalma. Heten tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, mint megváltójukról, és kötelezték el magukat az ő követésére. A nagy gyülekezet nem voltak ennek az ömmel részesei, szeretnénk most bemutatni azokat, akik felnőtt konfirmációi fogadalmat tettek. A 7 személy közül csak 4 vannak jelen, mert van, akinek külföldre kellett utaznia, és más egyéb dolgaik miatt sajnos nem tudnak itt lenni, bár nagyon szerettek volna. De 4 itt vannak, és őket szeretném köszönteni és bemutatni a gyülekezetnek, akik a keresztkérdések sorozatot végig járták velünk együtt, és ennek a végén Krisztushoz tértek. Bánvölgyi Tamás, Fűrjészné Borbély Judit, Hártó Ákos és dr. Kenyeres Gábor, aki közöttünk van, és rajtuk kívül, akik sajnos nem tudnak itt lenni, de szerettek volna, és lélekben biztosan velünk vannak, gondolnak ránk, Juhári Andrea, Szabó Erika és Vas Enikő. Szeretettel köszöntjük a testvéreket itt közöttünk, bár már találkoztunk velük, hiszen itt szoktak lenni istentiszteleteinken, de ahogyan virágvasárnap, úgy most itt a nagy gyülekezet előtt is, a gyülekezetünk tagjaiként is szeretettel köszöntjük őket, és legfőképpen pedig a Krisztus egy, oszthatatlan, örökkévaló egyházában is. Ami a szívükre van helyezve, azt örömmel meghallgatjuk, ha elmondják nekünk.
Áldás békesség, hogy az Úr mondja, utolsókból lesznek az elsők, engem mutatott be a nagy tisztelet Úr utoljára, de én vállaltam az elsőséget. Én hívő katolikus családban nőttem föl, de a megtérésem az ehhez a gyülekezethez kötődik. Itt éreztem meg azt a dolgot, amit többen már akkor mondtak, hogy az Úr Jézus, mikor a földre jött, akkor igazán közel hajolt hozzánk. Nekem ez ehhez a gyülekezethez kötődik. A feleségemmel együtt most már mondhatom, hogy ennek a gyülekezetnek vagyunk a tagjai. 3 gyermekünk szintén református keresztségben részesült, a legkisebb nem olyan túl régen a Deszkatemplomban. Én mindig úgy voltam ezzel a gyülekezettel, amikor ide jártam, hogy itt éreztem magam otthon, itt éreztem magam jól, és úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. Nagyon sok barátra leltem ebben a gyülekezetben, és úgy éreztem, hogy befogadtak, úgyhogy ezt a dolgot is szeretném megköszönni az egész gyülekezetnek, és remélem, hogy még sok évet töltünk itt együtt. Köszönöm szépen!
Áldás békesség, engem Bánvölgyi Tamásnak hívnak, én a Szent Ferenc kórházban dolgozom, mint gyógymasszőr. Nálam a megtérés lassan, fokozatosan ment végbe, illetve megy végbe. Én is katolikus családba születtem, nevelkedtem, gyerekkorom óta kapcsolatban voltam Istennel, csak volt egy probléma, amit akkor még nem tudtam, hogy nem ő volt az életemben az első helyen. Én gyerekkoromban egy olyan megtérést szerettem volna, akartam magamnak, mint amilyen Saulé volt. Egy pálfordulást, egy minden kétséget kizáró, gyors, erőteljes és félreérthetetlen megtérést. De nekem nem ilyen lett, nem ilyen volt. Akkor még nem történt semmi, stagnált, ellaposodott az ima életem. Sokáig nyomasztott, hogy nem voltam benne biztos, hogy hol vagyok, ki vagyok, az Úré vagyok-e. Nem kaptam választ, elbizonytalanodtam. Ki akartam érdemelni, meg akartam magamnak szerezni az Urat, az Úr szeretetét. Biztos ismerő sokaknak, jó cselekedetekkel, jó pontokkal. Nem ment. Eltávolodtam Istentől. Akkorra már ugyan sok igét ismertem, igehirdetést hallottam, bibliai történeteket tudtam, de nem mentem vele semmire, azért, mert akkor még nem tudtam, hogy a szívhez kell szólnia, és csak akkor vezetett személyes és belsőséges kapcsolatba az Úrral. Rájöttem, hogy amikor eltávolodtam, távolinak éreztem, én távolodtam el az Úrtól, mert jó volt nekem a bűneimmel, és úgy is jobban tudtam, hogy mi jó nekem. A Biblia akkor már régen nem szólt hozzám. Elkezdtem áhítatos könyveket keresni, olvasni, hogy válaszokat kapjak, hogy mit csináljak. Egy kicsit jobb volt, kicsit közelebb éreztem Istent. Valaki nemrég azt mondta, vagy nem is tudom, kérdezte, hogy van-e az életemben olyan dolog, amit Isten nem kérhet el tőlem. Ha igen, akkor jó eséllyel az az életem középpontja, az a bálványom. Elgondolkodtató volt. Nekem életem folyamán többször is szólt az Úr, terelgetett, csak nem mindig vettem észre. Rájöttem ismét, hogy én távolodtam el Istentől. Elkezdtek fájni a bűneim, amiket csináltam, a világi életem, rámutatott Isten ezekre. Ekkor még jobban egyedül éreztem magam. Kaptam bűnlátást és bűntudatot is. De nem hagyott ebben az állapotban az Úr, mert kaptam tőle bűnbocsánatot is, és még többet is. Szerintem ezt hívják kegyelemnek. És hogy mi a megtérés? Hittel és bűnbánattal elfogadni a kegyelmet, és utána jön a változás. Így visszatekintve, hálás vagyok, hogy akkor sem voltam egyedül, amikor én úgy éreztem, hogy nincs velem az Úr. Most ott járok, hogy megéreztem, milyen az Úr közelébe lenni, és arra törekszem, hogy ezt minél többször érezzem. Már beleszólhat az életembe, kérhet a szabadidőmből, el is vehet tőlem, ha úgy tetszik neki, de ő szerencsére még nem elvett, hanem először adott nekem egy új gyülekezetet és új testvéreket. Köszönöm.
Fürjészné Borbély Judit vagyok, én középiskolába tanítok. Mindannyian egy közös dolog miatt vagyunk itt, azonban mindenkinek más az egyéni története, mint ahogy itt el is hangzott, hogy mi vezette rá erre az útra. Különbözőek vagyunk, de mégis egyek abban, hogy hiszünk Isten országában. Felnőttként kerültem közel Jézushoz, és csak most arra tudtam meg, hogy életem különböző periódusaiban mindvégig Isten kezében voltam, végig ő vezetett engem, hogy idáig jutassak, itt lehessek, és ő neki hitvallást tehessek. A Bibliából minden nap eszembe jut egy példázat, a magvető példázata, ahol Jézus az ige, és a mag sorsáról ad tanítást. Sokféle fogadtatásban részesülhet Isten beszéde, és attól függően lesz hasznos valakinek az életében, hogy milyen talaj a szívünk, amibe belehullik, vagy csak ráhullik az ige, és soha nem lesz belőle semmi. Hiszem, hogy a mai nap és a konfirmáció napja is segíteni fog abban, hogy előbb vagy utóbb azok között tudhatom magam, akiknél a mag jó földbe esik, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Köszönöm szépen.
Engem Hártó Ákosnak hívnak, 5 éve járok már ebbe a gyülekezetbe. Megkereszteltek ugyan, de gyerekkoromban egyáltalán nem játszott fontos szerepet a hit az életemben. Aztán egy nagyon kedves barátom körül 8 éven keresztül próbált elhívni a templomba magával, sikertelenül. Aztán úgy alakultak a körülmények, hogy végül egyszer eljöttem vele ide a Deszka templomnak egy vasárnapi istentiszteletére, és itt ragadtam. Utána elkezdtem járni az IFI-be is, és egyre közelebb kerültem Istenhez. Fordulópont az körülbelül 2 évvel ezelőtt volt az Istennel való kapcsolatomban. A legjobb barátommal minden szerdán telefonon imádkozunk, mert ő Pesten tanul, és ezeken az ima alkalmakon sorra veszük azokat a dolgokat, amik fontosak nekünk. Ha valami hiányzik az életünkből, akkor imádkozunk, hogy az legyen meg, ha pedig valami nehézség van, akkor imádkozunk, hogy múljon el. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek általában így szokott történni. Ez így ment is egy ideig, de utána egy este otthon ültem, és sírva kértem Istent arra, hogy szabadítson meg ezektől a terhektől, mert már nagyon elnyomnak. Ezek olyan dolgok, amiket nem tudtam saját magam megváltoztatni. És ekkor Isten megoldott mindent úgy, ahogy ő szokott, tökéletes módon. Adott egy olyan végtelen és mai napig tartó békességet, ami minden problémát megoldott. Ő tudta azt, hogyha csak azt a néhány dolgot teszi rendbe, amit akkor aktuálisan kértünk, akkor egy hónap vagy egy év múlva ugyanúgy ott fogok ülni előtt az okokba és kérni arra, hogy segítsen. Viszont ezáltal a békesség által mindent megváltoztatott. Azok a dolgok, amik akkor nyomasztottak és nehezek voltak, azok mai napig ott vannak egyébként az életemben, jöttek újak is, viszont az a nagy különbség, hogy már nem tudnak elborítani. Isten békessége által úgy tudnám ezt elmondani, hogy ezek a nehézségek olyanok, mintha egy szikla lenne az ember előtt, ami előtt közvetlenül ott állunk. És nem látjuk a szikla mögött levő gyönyörű rétet, ami egy csodálatos dolog. Isten nem a sziklát vette el előlem, hanem karomfogott, és néhány lépéssel hátrébb állított. És ettől teljesen megváltozott az a kép, ami előttem van. Most már látom azt a csodálatos dolgot, amit Isten tartogat számomra. A szikla, ami a nehézséget képviseli, az ott van most is a képnek az alján, és szerintem annak ott is van a helye. Mert az embernek fontos látni azt, hogy Isten honnan vezette el, látni azt a fájdalmat, azt a nehézséget, amit megéltünk, és azt a kegyelmet, amit Isten adott. Ugyanolyan ez, mint a kereszt. Ha ránézünk, akkor láthatjuk a fájdalmat, amit Jézus átélt, de látjuk ugyanakkor azt a végtelen szeretetet és kegyelmet, amit ezáltal mi megkaphattunk. Azt hiszem, hogy nincsen csodálatosabb dolog a békességnél, mert olyan ez, mint amikor a hajóban ülünk, az élet vihara körülöttünk van, mi viszont tudunk pihenni. Ekkor egy kicsit Jézusivá válhatunk. Megtapasztalhatjuk azt, hogy nagyok a hullámok, de mi mégis Isten kegyelméből tudunk pihenni. Ez nem azt jelenti, hogy néha nincsenek olyan nagy viharok és olyan nagy hullámok, amik becsapnak a hajóba, akkor felriadhatunk a hideg víz, ahogy hozzánk ér. De ha Istenre nézünk, az ő fénye és az ő melegsége felszárítja a viharnak ezt a vizét, és mi újra visszapihenhetünk. Hiszem azt, hogy Isten bebocsájtásra vár. Ott áll a lelkünk ajtaja előtt, ahogy nálam is ott állt éveken keresztül. Ő nem fog betörni. A betörés, a megkötözés, az erőszak, az a gonosznak a fegyvere. Isten ő békésen próbál, ő szelíd, ott áll, és hogyha engedjük, akkor bejön az életünkbe. És ránk vár, éppen rád testvérem, aki itt ülsz, mert mindenkinél jobban szeret téged, és azért adta az ő fiát, érted. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy Isten gyakran nem olyan gyorsan cselekszik, mint ahogy mi várjuk. Az én életemben is évek teltek el, addig még meghallgatott, de megéri várni, legyetek türelmesek. Isten nem úgy oldja meg a problémákat, ahogy mi eltervezzük, hanem sokkal jobban, úgyhogy legyetek erre nyitottak. Isten végtelenül szeret bennünket, még ha nem is érdemeljük meg, úgyhogy legyünk ezért hálásak. Én azt tudom a saját tapasztalatomból és az életemből mondani nektek, hogy a legtöbb, amit kívánhatok nektek, hogy legyen meg az életetekben a legnagyobb áldás, a békesség. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük a bizonyságtételeknek a szavait. Egy ige jut eszünkbe méltán, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek majd az én mennyei atyám előtt. S ha valaki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom majd az én mennyei atyám előtt. Kegyelmi állapotban vagyunk, amikor töltekezhetünk az Isten tiszteleteken, amikor bővölködhetünk az Isten igéje jelenlétében, ahogyan megszólít minket, de előbb-utóbb mindnyájunkat olyan élethelyzetbe hoz majd Isten, amikor nekünk vallanunk kell, hogy kinek valljuk őt a betegágyon, életutunknak egy-egy útkereszteződésén, vagy éppen az Úr asztalánál. Isten adjon nekünk bizonságtevő lelket, hogy le tudja győzni szívünkben a félelmeket, mert Isten szeret bennünket. Merjük ezt elfogadni és elhinni. Köszönjük szépen! Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint az írva található János mennyei jelenések könyvének első részében, a 9-től a 20-ig terjedő versekben. Én, János testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. A Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján és hátam mögött, hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, s amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, s amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezembe láttál, s a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét minnyájunknak hitbeli növekedésére, azért, hogy a mai vasárnapon Istennek szent lelke úgy szólíthassa meg a mi gyülekezetünket is és szíveinket, mint egykor a kis-ázsiai gyülekezeteket. Ezért gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és áldunk és magasztalunk, dicsőítünk téged, mert úrunk csodálatos dolog bele tekinteni abba, hogy Jézus Krisztusnak micsoda név adatott, hogy meghajol rá minden tért, földieké, föld alattiaké, mennyeieké, és de boldog dolog, Urunk, hogy mi már tudhatjuk ezt, ennek a névnek ezt a csodálatos erejét, hatalmát, tapasztalhattuk ezen az elmúlóban lévő héten is. Köszönjük, Urunk, hogy gondod volt életünk minden napjára eddig, és tudjuk, Urunk, hogy életünknek minden ideje a te kezedben van. Ezért vedd szívesen, amikor vasárnap a nyugodalom napján leborulunk te előtted lélekbe, és hódolunk előtted. Kérünk, Urunk, hogy tégy boldoggá bennünket, hiszen tudjuk, hogy boldogok azok, akik felolvassák ezeket az igéket, boldogok, akik befogadják a mennyei megdicsőült Krisztusnak minden szavát a mai napon is. És hálát adunk azért, Szentlélek Úristen, hogy általad és a te munkád által Istennek igéje ma is úgy szólalhat meg, ahogyan régen te szólt. És köszönjük, Úr Jézus, hogy jöveteled, igéd, hozzánk szóló üzeneted ma is időszerű, most és hozzánk szól. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy úgy jöhetünk te eléd, ahogyan vagyunk, megterhelten, talán betegen, gondokkal terhelten, gyászba törődött szívvel, talán szorongásokkal az előttünk álló 7 napjaira tekintünk, de Urunk, minden ügyünk a te kezedben van. Szabadíts fel bennünket a teljes hitre, Urunk, hogy ne csak bizonyos dolgokba tudjunk hozzád menekülni. Szabadíts meg bennünket a kétségektől, s engedd meg, hogy hitben növekedni tudjunk, hogy mindent a te kezedbe tudjunk letenni, s az igédet is onnan tudjuk elvenni, a feltámadott Krisztus kezeiből, aki az életét adta minnyájunkért. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, végy lakozást a mi szíveinkbe, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, Urunk, a te szent lelkednek ereje által, és tedd készé a mi szíveinket, Urunk, akik szeretnénk igédet befogadni, hogy az ige jó magja valóban jó földbe érkezhessen. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy vigasztalunk, erősítőnk és hitben bátorítunk. Ámen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Jelenések könyvében, a 2. fejezetben, a 8-tól 11-ig terjedő versekben. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Kedves testvérek, a Jelenések könyvét olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása szerint, és ha Isten éltet bennünket, akkor a következő vasárnapokon a Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében található 7 kis-ázsiai gyülekezethez írt levélből fogunk néhányat megvizsgálni, megnézni. A múlt csütörtökön már hallhattuk az efézusi gyülekezethez írt levélnek az üzenetét, ma pedig a szmírnai gyülekezetnek írt levelet olvastam föl. Szmírna Efézustól mintegy 50 kilométerre északra fekszik. Ez egy ma is létező város, Törökországban van, Izmir a neve. A Szmírna név eredete a Mirhára utal, a Mirha pedig mindnyájunk számára azonnal a karácsonyi történetet juttatja az eszünkbe, hiszen emlékszünk rá, hogy azok a bizonyos napkeleti bölcsek a megszületett Jézusnak aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékgyanánt. A mirha finom balzsamolaj. Sok mindenre használták, többek között a halottak megkenéséhez. Ugyanakkor szépítkező szer is volt. Eszter könyvében olvassuk, hogy azokat a nőket, akiket igyekeztek felkészíteni a király számára, a király elé, azoknak a bőrét fél éven keresztül ezzel kezelték. Ugyanakkor bódító hatása is volt, azokat, akiket keresztre feszítettek, mirhával kevert borral itatták meg, hogy ne éljék át teljes mélységében azt a rettenetes szenvedést, amit a kereszthalál okoz. Szmírna egy gazdag kikötőváros volt, és mind a mai napig ugyanezt a feladatot, célt tölti be. Törökország harmadik legnagyobb városa, és Törökország második legnagyobb kikötővárosa. Rendkívül dinamikusan fejlődik ma is. Évről évre egyre nagyobb a létszám, most körülbelül 4 millióan élnek benne. Ahogyan ma is, a kikötőkben akkor is nagy találkozási pontok voltak. Szmírna is egy ilyen hely, annak minden előnyével és minden hátrányával együtt. És az érdekes, hogy az előny és a hátrány ugyanaz. Nagy előnye egy kikötő városnak, hogy ott aztán minden van. A szó legszorosabb értelmében minden. Oda bejön rengeteg portéka, olyan dolgok, amikről ott helyben talán nem is tudtak, nem is hallottak még, de ugyanakkor mindenféle küllemű, fajú ember érkezik, mindennel találkoznak. Ideológiákkal, vallásokkal, mágusokkal, varázslókkal, minden megjelenik. Ilyen szempontból egy rendkívül pezsgő, lüktető, izgalmas életet ígér egy kikötőváros. Ugyanakkor ez jelenti a hátrányt is, mert rendkívül nagy a szekularizációnak a veszélye. Rendkívül nagy a kísértés sok-sok pogány, bálvány, tisztátalan dolog felé. Nagyon nehéz ezen kísértések között megmaradni tisztának, az Úr követőjének. Szmírnában a keresztények ebből adódóan különösen nehéz helyzetbe kerültek. Biztos vagyok benne, hogy élhettek volna nagyon erős anyagi jó módban. Valójában azonban, ahogyan hallottuk is, nagy szegénységben éltek. Minden bizonnyal lett volna lehetőségük a világ szerint élni, átvenni a helyiek életstílusát, életfelfogását, filozófiáját, de valószínűleg éppen ebből szabadította meg őket az Úr. Talán lett volna nekik is módjuk tivornyázni, lett volna módjuk hedonistán élni, bármit kipróbálni, megszerezni maguknak, de mindaz, amire az Úr azt mondta, hogy nem, arra ők is azt mondták ezen túl, hogy nem. És akkor inkább vállalták a szegénységet és a nyomorgást. Az istentisztelet elején a keresztkérdések csoport 4 tagja állt ki elénk, és tett bizonyságot. Virágvasárnap volt a felnőtt konfirmáció, de olyan jól összekovácsolódott a csoport, hogy folytatjuk ezeket az alkalmakat, keresztkérdések plusz névem, hiszen mégiscsak megvolt a konfirmáció, de csak ez a csoport megy tovább. És pénteken volt a következő alkalmunk, a felnőtt konfirmációt követően, és ott elmondtam, hogy van egy nagyon jó keresztjén vállalkozó barátom, aki úgy lett vállalkozó, hogy kikerült az iskola padból éppen a rendszerváltozást követően, és nem a munkavilágába érkezett, hanem a munkanélküliség világába. Azzal a szakmával, amivel rendelkezett, nem tudott sehová elhelyezkedni, hiszen tömegével szűntek meg az ő szakmájában lévő állások, és ezért részt vett egy átképzésem, bútorasztalos lett. Először egyéni vállalkozó volt, és egyre ügyesebben, jobban ment a munka, olyannyira, hogy fel tudott venni maga mellé egy, két, három és folyamatosan növekvő dolgozói létszámot, amikor a legnagyobb létszámot elérte, majdnem 30-an dolgoztak a keze alatt. Olyan 6 éve volt vállalkozó, amikor elment a vállalkozók báljára, és több vállalkozó megmosolyogta, mikor látták, hogy még mindig a 10 éves Peugeot-jával jött. Mondták neki, hogy egy kicsit lesajnálva is, hogy figyelj, te valamit nem jól csinálsz. 6 évi vállalkozás után már nem ilyen szakadt kocsival kéne járnod, már sokkal menőbbnek kellene lenned. És akkor ez a barátom elmondta, hogy hát ő igyekszik Istennek dolgozni, szolgálni, a munkát is szolgálatnak veszi, és azt a törvényeket is betartani, ami rá vonatkozik. Illetve minden egyes munkatársát becsüli a tisztességes munkája miatt, és a tisztességes munkát meg akarja fizetni tisztességesen. Emellett pedig nem csak őket látja, hanem a mögöttük lévő családot. És úgy érzi, hogy nem lenne tisztességes őket kihasználni. Hát sajnos az évek során ez a barátom tönkrement. Azt nem tudom, hogy milyen okból, nem is érdekes talán. Most nem vállalkozó már, hanem ő maga is munkavállaló. De boldog. Így is boldog. Mert azt mondta, a munkába állásától kezdődően mind a mai napig, ő is, mint a szmirnaiak. Az kell, amit az Úr ad. A sátán adna többet is. Ígérne sokkal többet. De azt mondja, az nem kell. Köszönöm szépen, az nem kell. Ami tisztességtelen, ami hazug, ami tisztátalan, az nekem nem kell. Azzal akarok megelégedni, amit az Úr ad nekem. Így voltak szegények a szmirnaiak, a nagy gazdagság közepette. Nehezítette a helyzetüket, hogy nem csak a világiak, a hitetlenek gyötörték őket, hanem a zsidók is. Az Úr Jézus a zsidók összegyülekezési helyét a sátán zsinagógájának nevezi, itt ebben a városban. Egészen döbbenetes, egészen félelmetes ezt hallani. A zsinagóga a zsidók számára való összegyülekezési hely, ők nem használják a templom szót, hiszen egy templomuk van a zsidóknak, vagy volt Jeruzsálemben. Az összes többi összegyülekezési hely számára a zsinagóga szót használják. Talán a legjobban úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy gyülekezeti terem. Amit mi gyülekezeti teremnek nevezünk, az számukra zsinagóga. És azt mondja az Úr, hogy tudja, hogy ez a zsidó közösség rendkívüli gyűlölettel van irántuk. És nagyon sok szenvedést okoznak számukra. Én azt gondolom, testvérek, hogy a szmirnai keresztényeknek ez volt a legfájdalmasabb. Az, hogy a világiak kinevetik őket, vagy elnyomják őket, vagy üldözik őket, azoktól nem lehet mást várni. De a zsidók, azok mégiscsak valahol a testvéreink. Ábrahám a mi atyánk. Mózest is tiszteljük mi is, meg ők is. Mondhatnám azt is szinte, hogy ilyen féltestvérek, vagy ők a nagyobb testvér. Nagyon nehéz ám ezt elhordozni. Amikor a mieink bántanak. Amikor nem kívülről jön a támadás, hanem belülről. Nagyon szomorú és fájdalmas, és nehezen elhordozható. Az a teher, amikor a mieink gyötörnek, amikor egymást gyötörjük. Rendkívül fájdalmas, amikor azt mondják egy-egy közösségre, minek menjek oda, ott is eszik egymást az emberek. Ott is csak gyötrik egymást. Ezt megkapom a boltban is, meg a munkahelyen. Olyan jó, hogy a szmirnaiakra nem ez volt jellemző. Legalább egymás közt. Azt lehetett tudni, hogy ők szeretik egymást. És azt mondta Jézus, és erről fognak megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Az Úr Jézus Krisztus, aki átélte a teljes megsemmisülést, a halált, a kárhozatot, de feltámadt, azt üzeni a szmirnaiaknak, tudom a te dolgaidat. Ismerem a helyzeteteket. Tudok mindent, amiben vagytok. Elmondja nekik, hogy bár nagyon szegények vagytok és nyomorultak, de tudjátok meg, hogy az én szememben ti vagytok a gazdagok. A gazdagság ugyanis egészen mást jelent az Úrnál. Lehet, hogy a világ szerint szegények, nyomorultak, sőt, amatőrök, vagy, bocsánat, hogy ezt a szót használom a szószékről, de pancserek, akik nem használják ki a lehetőségeket, akik nem élnek az adandó alkalmakkal, a gazdagodásra, a tivornyázásra, hanem eltékozolják azokat. Azt mondja az Úr, én előttem ti vagytok a gazdagok. Gazdagok vagytok hűségben, kegyelemben, szeretetben, önzetlenségben, hitben. Ezek olyan értékek, amelyeket nem lehet elvenni. A moly, a rozsda, az infláció, a tőzsde kilengése nem fogja megemészteni. Szmirnában a gyülekezet az Úr Jézustól nem kap feddést. 7 kis-ázsiai gyülekezetnek ír az Úr Jézus levelet, és a 7-ből mindössze a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet az, amelyikben nem talál hibát, vagy legalábbis olyan nagy és kirívó hibát nem talál az Úr. Mennyire nagy dolog. Csak dicséret, csak bátorítás. Ők nem marták egymást, hanem betöltve a Krisztus törvényét, egymás terhét hordozták. Szerették egymást az Úr nevében. Látnunk kell ugyanakkor azt is, hogy a szenvedés, az üldözés, amiben a szmirnaiaknak is része volt, az sajnos, így kell mondanom sajnos, mindig a kereszténység javára volt. Mindig a kereszténység erősödését, ébredését hozta a kín, az üldözés, a nyomorúság. Az első időkben rendkívül dinamikusan növekedett a keresztényeknek a száma. Noha élet-halál kérdés volt vallást tenni Jézus Krisztusról. De valahol azt tapasztalták az emberek, a kívülvalók, hogy az igazi Isten kell, hogy legyen, akiért az emberek ilyen békességgel képesek még a halálba is menni. Az kell, hogy legyen az igazi Isten, aki ilyen mindent felülmúló békességet tud adni, és aki annyira szeret, hogy ezek az emberek képesek imádkozni értünk, akik most megöljük őket, akik röhögünk, kacagunk és gúnyolódunk a halálukon. Ez az igaz Isten kell, hogy legyen. És így lett a keresztjének vére magvetés. Az üldözés a halál torkában is egyre többen és többen mondták, keresztjén akarok lenni. Ezt a Krisztust akarom követni. Amikor azonban 313-ban a kereszténység elfogadott, majd nagyon hamar államvallássá lett, azonnal megindult a romlás. És ma is ezt látjuk. Olyan országokban, ahol az életükkel fizetnek hitükért, nagyon sokan inkább meghalnak, mint sem, hogy megtagadják urukat. A mi fejlett nyugati világunkban pedig egyre többen adják fel hitüket önként. Senki nem kényszeríti őket. Egyre többen feladják. Értéktelen vacaknak tartják. Mert sok helyen az egyházban, a gyülekezetben azzá is lett. Azt mondja az Úr Jézus, ti vagytok a föld sója. Ha a só megízetlenül, mit csináljunk vele? Nem való semmire, el kell hajintani. Amikor leülünk ebédelni, a legtöbb helyen kiteszi a háziasszony az asztalra a sót, a vendéglőben is ott van. Mindenki eldönti, akarom használni a sót, vagy nem. Most úgy is sokat beszélnek erről a menzán, hogy nem kell sózni az ételeket. Aki így étkezik, az igyekszik pótolni külön a sót. Még egyszer mondom, mindenki eldönti, kell vagy nem kell. Egy biztos, egy olyan sótartóból senki nem fogja rászórni a sót az ételére, amelyben a só ízetlen. Olyan sót senki nem használ, aminek nincs íze. Minek szórjam bele? Teljesen értelmetlen. Olyan mindegy, hogy beleteszem-e vagy nem. Hát akkor inkább nem teszem. Minek vigyek be a szervezetembe olyat, aminek esetleg nincs ott helye? Jézus azt mondja, ti vagytok a föld sója. És nyugaton, tőlünk nyugatra nagyon sok gyülekezet feladta a só voltát. Minden lehetséges, mindent szabad. A világiasság teljesen eluralkodik az egyházban, és végül nincs is értelme ott lenni, hiszen alig különbözik a világtól, csak a szóhasználat. Ugyanaz a zene, ugyanaz a viselkedés, ugyanaz a szabadosság, ugyanaz a piercingezés, tetoválás, csak van benne egy kis Jézus. Jézus Krisztus azt üzeni a szmirnai keresztjéneknek, akik nagy szegénységben, nyomorúságban vannak, hogy tud erről az állapotukról. Mégpedig úgy mondja, hogy önmagát így nevezi meg, aki halott volt, de életre kelt. Azt mondja ezzel Jézus, hogy ő biztosan tudja, mit jelent lent lenni, nyomorúságban lenni. Ő az, aki a szó legszorosabb értelmében véve mindent elveszített. Elveszítette az egzisztenciáját olyannyira, hogy még ruhája sem volt. Még a ruhát is levették róla. Végül az életét is letette. És azt mondja Jézus, hogy ő él. Mert nem hagyta őt az atya a halálban, hanem feltámasztotta, és a jobbjára emelte, és olyan nevet adott neki, amelyre egykor majd minden térd meghajol. És Jézus azt mondja a szmirnaiaknak, hogy sajnos még lesz rosszabb ennél is. Nem ez a mélypont. Még lesz hosszabb. Azt mondja, többeket börtönbe fognak vetni, sok próbát és nyomorúságot kell még kiállniuk. De azt is mondja Jézus, hogy mindez 10 napig fog tartani. Hogy mit jelent a 10 nap, azt nem tudjuk, hogy az most tényleg 10-24 órás napot jelent, vagy valami más időszakot. Egyet biztosan tudunk, és tudhattak a szmirnaiak is, hogy a 10 nap azt jelenti, hogy egyszer vége lesz. Egyszer befejeződik. Hogy egyszer nem lesz tovább. És egészen más kibírni így bármilyen szenvedést, nyomorúságot, hogy tudom, egyszer vége lesz. És ez nagyon nagy vigasztalás, nagyon nagy biztatás. Amikor Jézus azt mondja, hogy lesz szenvedés, és lesz még nagyobb nyomorúság, de 10 nap múlva véget ér, ez azt is jelenti, hogy ezeket a szenvedéseket Jézus a kezében tartja. Ő ígérte, hogy a mi mennyei atyánk akarata nélkül még egy hajszál sem eshet le a fejünkről. A szenvedéseket is kézben tartja az Úr, és minden, ami velünk megtörténik, csak úgy mehet végbe, hogy ő azt megengedi, engedélyezte. Azt is mondja a szmirnaiaknak, hogy a sátán fog benneteket börtönbe dobni. De itt eszünkbe juthat Jób története, akit szintén a sátán kért ki az Úrtól. És csak azt tehette vele, amit az Úr megengedett. 2-szer is kikérte a sátán. Először azt mondta az Úr neki, ráteheted a kezed mindenre, ami körülötte van. De őt magát nem bánthatod. Az Úr engedélyével, tudtával, és ameddig ő határt szabott, addig mehetett a sátán. A következő kikérésnél azt mondta, ráteheted az kezedet az életére is, de el nem veheted azt. Tudnunk kell, bármilyen nyomorúság ér bennünket, az addig tarthat, ameddig az Úr azt megengedi. Annyi lehet a mértéke, annyi lehet a hossza, annyi lehet az időtartama, amennyit ő megenged. És ő nagyon jól tudja, hogy mi az, amit elbírunk. Hogy mi az, ami a javunkra van. Hogy mi az, ami még nem roppant össze, hanem megerősít. Sőt, ő maga mondja, hogy velünk együtt hordozza azt. Milyen vigasztalás lehetett ez a szegény szmirnaiak számára. Úgy elgondolkozok mindig rajta, amikor a Jelenések könyvéből ez a 7 levél előkerül, hogy mennyire döbbenetes lehetett ezt hallani. Amikor a gyülekezet vezető kiállt a gyülekezet elé, és ezt a néhány, ezt a rövid levelet, ezt a néhány szós levelet felolvasta. És azt mondta, hogy ezt feltámadott az Atyaisten jobbján lévő Jézus Krisztus diktálta le személyesen nekünk, János apostolon keresztül. Döbbenetes lehetett így hallani ezt a levelet. Amikor azt mondta a gyülekezet vezető, az Úr Jézus Krisztus a mennyből szó szerint nekünk, szmirnaiaknak ezt üzeni, tudok a te dolgaidról. Mennyire nagy dolog. Micsoda biztatást és vigasztalást jelentett ez nekik. És az juthatott az eszükbe, hogy itt vagyunk mi, ebben az óriási városban, a népek tengerében, a szó legszorosabb értelmében, annyi gazdag, vagyonos ember között, annyi vallás között, annyi bűn között. Itt vagyunk, akiket nyomorgatnak, akik szenvedünk, akik szegény, szerencsétlen, nyomorultak vagyunk, és egyszer csak megjelenik a levél, hogy a feltámadott Krisztus azt mondja, tudok rólatok, akármilyen kicsik vagytok, akármilyen szerencsétlennek érzitek magatokat, tudok rólatok, fontosak vagytok nekem. Annyira jó ezt hallani, hiszen mindez nekünk is szól, neked is szól. Bármiben vagy, testvérem, tudnod kell, hogy az Úr tud róla. A te életedről is tud. Tudja, amiben vagy. És tudhatod azt, hogy ő kézben tartja. Lázadás, elégedetlenség, csüggedés helyett halljuk meg mi is az Úr Jézus ígéretét, biztatását. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Itt megint nagyon magasra van téve a mérce. Légy hű, mint halálig. Ha kell, vállald fel a halált is, értem. De légy hű hozzám minden körülmények között, biztatja a szmirnaiakat az Úr, mert a meghalt, de feltámadott Krisztus, akinek a kezében, a hatalmában van az élet, az örök élet, ennek a koronáját készítette el nektek. És neked is, aki ma hallod ezt az ige hirdetést. Ha tudsz hű lenni Krisztushoz, aki mind halálig kitartott melletted, érted a kereszten, ő üdvözíteni, megtartani fog örökké. Ebben a hitben erősödjünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy élsz, hogy téged nem tarthatott fogva a halál. És köszönjük, hogy legyőzve a halált, felemeltettél a mennybe. Az Atyaisten jobbján vagy, és számon tartod az életünket. Tenyereidbe metszettél bennünket. Áldunk téged, Urunk, hogy mi a számodra nem csak egy arc vagyunk a tömegben, hanem külön-külön személyesen mindnyájunkat ismersz és számon tartasz. Fontosabb vagyunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy tudod a dolgainkat. Tudod az életünket. Tudod azt, amiben vagyunk, éppen itt ezen az Isten tiszteletem. Tudod jól a betegségeinket, tudod jól a gyászunkat, tudod jól a csalódásainkat, tudod és ismered az otthoni bajainkat, a családi problémáinkat. Tudod és ismered jól a munkahelyi gondjainkat, tudod jól a bűneinket, minden hitványságunkat. Nyilvánvaló és titkos bűneinket. Tudod jól, Urunk, az örömeinket. Te mindent tudsz. Nincs mit titkolnunk előled. Nem is akarjuk. Könyörgünk, tekints az életünkre kegyelemmel, irgalommal. Bocsáss meg nekünk, és adj megújulást. Szeretnénk, Urunk, hozzád hűek lenni. Vállalni téged minden körülmények között. Hűek akarunk lenni hozzád, ahogyan te hű voltál, és a Golgotán az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy nem kell olyan szenvedéseket átélnünk, elszenvednünk, mint a szmirnaiaknak. Könyörgünk ad, hogy tudjuk ezt megbecsülni, és hogy a jó módban, a kiegyensúlyozott helyzetben is tudjunk és akarjunk megmaradni melletted. És azért könyörgünk, hogyha jönnek nehezebb idők, ha esetleg majd bennünket is üldöznek, vagy hátratételt szenvedünk, akkor is hadd legyen élő reménységünk, hogy nekünk adod majd az élet koronáját. Add, hogy így lehessünk melletted hűek, hadd tudjuk így veled tölteni egész életünket itt a földön, és majd az örökké valóságban is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.